Hello mindenkinek! Ez itt a Hídnyugatra Podcast 132. epizódja. A mai felvételen itt van velünk a kormányközeli kapcsolatunk, a vezető beosztású Feri.
Sziasztok!
A hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Sziasztok!
És a világhálók szövője én, Laca. Ma 2024. március 11-e van, 72 évvel ezelőtt ezen a napon született Douglas Adams, angol író. Aki nem tudja, ki is ő, az azonnal keresse meg a kedvenc törülközőjét. Az évből még 295 nap van hátra. Ma Isti fog beszélni a kommunikáció történetéről, beszélgetünk kicsit a digitális javainkról, valamint pár érdekes újdonságról. Na nyomjuk! Na, Isti, hoztál nekünk valami érdekeset a kommunikációról.
Egyik Dublin, Írország egyik partján, én Írország közepén vagyunk, tehát akkor ezt a kommunikációt is ugye tekinthetjük alapnak. Tehát a kommunikáció nagyon sok mindent hozzátesz az életünkhöz, egy nélkülözhetetlen feltétele az életnek. Ez is az egyik dolog, ami kiemelte az emberiséget ugye az állati sorból és a bolygó domináns létformájává tette. És hát ugye ennek az alakulása egy nagyon érdekes dolog, és ez gondolom, hogy ez egy izgalmas utazás lesz nekünk, hogy szépen végigjárjuk, hogy hogyan is alakult. Ugye az ősidőkben nagyon egyszerű metódusok voltak, ugye a természeti jelenségeket használtak arra, hogy üzenetet küldjenek, tehát füstjeleket, tüzeket gyújtottak, amivel vannak ugye kisebb-nagyobb problémák, tehát például a füstjeleket nappal nem lehet, csak nappal lehet látni, tűzjeleket ugye nagyon nehéz nappal észrevenni.
Tehát ez most a távkommunikáció, tehát nem az egyes emberek közötti.
Így van, ez a hosszú távú kommunikáció, tehát a távolra történő hosszú távú üzenetküldés. Ugye van egy nagyon érdekes dolog, tehát ugye füstjeleket, tüzeket azt mindenütt használtak, de főleg az amerikai őslakosok és az Ausztráliában az aboriginálok, ők is ezzel kommunikáltak, de tudni kell az aboriginálokról, vagyis az amerikai ausztrál őslakosokról, hogy ő nekik van 250 beszélt nyelvük, és ezt 800 dialektusban hozzák le. És ugye... Tehát nagyon sok, nagyon bonyolult a helyzet, és gyakorlatilag egy kontinensen, ami egy sziget élnek, és nagyon szétszórva, és nagyon ritkásan laknak, és nekik volt egy olyan problémájuk, hogy ugye nem is értették egymást tökéletesen, és ez egy ilyen kicsit mellék vágánya a dolognak, és egy másik nyúlüreg, amiben véletlenül beleestem, belebotlottam. Képzeljétek el, hogy ők ilyen üzenetbotokat vittek magukkal, amikor mentek valahova, és hogyha találkoztak egy olyan ismeretlen nyelvet használó őslakos csoporttal, akkor megmutatták nekik azt az üzenetbotot, hogy én most mit tudom, én most egy esküvőre megyek. És akkor volt náluk egy ilyen, hogy tehát ilyen egyszerűbb üzeneteket közvetítettek ilyen botokkal, de hát ez egy teljesen vakvágány.
De ez hogy, ugyanis, ez így bele volt faragva a botba valami, és akkor
úgy? Hát így van, bele volt faragva, mit tudom én, 3-4 ilyen vonal, két emberke, egy izét, hogy mit tudom én, megyek a tóhoz, és akkor volt egy tó, meg volt egy út, meg volt két ember, és
csak. Mondjuk a kommunikációval mindig egyszerűbb volt ilyen piktogramokkal kommunikálni. Uh-huh. Mert az viszonylag egységes volt, tehát egy bölény mindenkinek egy bölényt jelentett. Uh-huh. Egy emberke mindenkinek egy embert jelentett.
Bocs, hogy közben vágok, csak az, hogy az indiánoknál volt ez a téma, még a második világháború, vagy az amerikaiak is használták a titkos kommunikációra őket. Ma olyan tényleg némelyik indián olyan ritka nyelvet beszél, hogy ott biztos, hogy senki más nem fogja érteni, csak ők. És ugye elosztották a rádió.
Ha belegondolsz, a régi Egyiptomba is a piktogramok az alapadnak számítottak nyilván.
Hát, de az már az írott nyelv, és tehát most itt, igen.
Hát ezek
most,
a botok, ezek is végülis a aromás írás, de az már
ez csak egy ilyen felhoztam, hogy tulajdonképpen mi is kell ahhoz, hogy kommunikációról beszélhessünk. Uh-huh. Ugye elsősorban kell egy feladó, aki valami üzenetet akar közvetíteni. ezt le kell, hogy kódolja valamilyen formában, tehát vagy írva, vagy kép piktogrammal, vagy nyelvi, vagy morzekódba, vagy mit tudom én, 16 QAM-be kódolja, vagy nem tudom, valamilyen ilyenféle egyszerű kódulást használ rá. Az beküldi egy csatornába, ami közvetít, ez lehet ugye a levegő, lehet egy üvegszál, lehet egy lézernyaláb, lehet akármilyen apróság, lehet egy kvantum rezonátor, vagy valami apróság, amit aztán a vevőnek dekódolnia kell, és akkor ebből lesz meg maga az üzenet, amit végül tud fogadni a vevő. Ugye minden ilyen részbe bejöhet egy úgynevezett zaj. Tehát mit tudom én, ugye beszéltünk arról, hogy ha sötét van, akkor nem tudsz füstjeleket küldeni, ott a sötét a zaj. Hogyha rádióadás van, és közben mindenki zavaró jelet bocsájt ki, akkor is a zaj jön be. Hogyha próbálunk beszélgetni a kocsmába, ott is van egy csomó zaj, meg csörömpölnek a pohárra, meg nem hagynak minket beszélgetni. Tehát ez egy teljesen általános dolog. Ugye lehet még ugye ennek, ha két irányú a kommunikáció, akkor lehet egy visszajelzés, válasz megfogalmazás, azt ugyanúgy le kell kódolni, beleküldeni a csatornába, azt dekódolni kell, ezt a választ fogadni kell, tehát ugyanez a folyamat fog visszafelé lezajlani. Na most, ugye erről ott hagytuk abba, hogy az ősidőkben füst és tűzjelekkel kommunikáltak. Aztán Afrikában és az amerikai kontinens egyes részein például dobokat használtak arra, hogy mindenféle üzeneteket közvetíthessenek, és igazából nincsen rá semmiféle bizonyíték, de állítólag a gallok egyes hegytetőkre kiállva üvöltöztek egymásnak, és így alakítottak ki csatárláncokat, ezt az Asterix és Obelixből lehet látni, és képzeljétek el, ezek történelmi nem is tényeken, de olyan erős feltételezéseken alapulnak, amik állítólag igazak is lehetnek. Tehát konkrétan kiálltak egymásnak a hegytetőre, és üvöltöztek egymásnak, és így továbbítottak hosszú távú üzeneteket.
De egyébként a Crocodile Dandy-ből meg tudjuk, hogy Ausztráliában meg így ilyen pörgőforgó valamit használtak, pörgettek a fejük fölött, és ilyen nagyon fura hangot adott. És hangmagasságot, meg gyorsaságot változtattak, és azt szerint adtak ki a hangot, és az egy ilyen kommunikációs valami volt.
Na hát erre nem kerestem rá, de nem is dobódott fel semmilyen. Amikor a háttérkutatást végeztem, akkor nem találkoztam ezzel a kommunikációs metódussal, de hiszen mivel a Crocodile Dundee-ba volt, ezért biztos igaz.
Így van, hát ez egy dokumentumfilm.
Uh-huh. Így van, majdhogy. Hát igen, dokumentum erősségű film. Na, és akkor eljutottunk az ókorba és a középkorba, amikor is futárokat alkalmaztak, tehát például a Perzsa Birodalomban, meg a Római Birodalomban is futárokat használtak üzenetek kézbesítésére. Ezek gyakran gyalog, vagy lóháton, de váltva, tehát váltott lovokkal, vagy pedig váltott futárokkal küldték el őket, és így egész csatárlánc hálózatokat, vagyis tehát ilyen üzenet hálózatokat építettek fel.
Hát nyilván rájöttek arra, hogy füsttel vagy fénnyel azért nem lehet egy egész mondatokat lejegyezni, úgyhogy mivel akkor már ugye az írás az létezett, írott nyelv volt, leveleket egyébként is küldözgettek egymásnak, így városon belül, ezért ugye kialakult az a dolog, ami ma a futárszolgálat, megrendeled a kaját, akkor majd én elviszem neked, hát elküldöd a levedőt, én átviszem lóval a másik városba.
Gondolom, igen, és hogyha az egyik, és hogy a folyamatos haladást tudják biztosítani, ezért pihent lovak, meg váltott futárok, meg ilyenek hát is voltak.
Industri kialakulása, felépítették magát a szolgáltatást.
Na most a görögök ehelyett optikai távírót használtak az ókorban. Egy nagyon korai formája volt látható, ahol tüzek, meg tükrök segítségével kommunikáltak egymással a városállamok, amik hát ugye elég messze voltak. Tehát
hát meg a hajók között.
10 kilométerre voltak egymással.
A másik hajóra mégse lehetett küldeni lovasfutárt.
Hát miért nem? Vízilovast.
Ja, vízilovast. Delfines futárt.
Delfinfutárt, na.
Király. Nem jutott eszükbe, annyira buták voltak, hogy nem jutott eszükbe, bárcsak, Delfin futár, ennyi.
Na, és a 18. század végén Claude Chappe kifejlesztett egy mechanikus távíró berendezést, ami forradalmasította a hosszú távú üzenet küldést Franciaországban. Ez tornyok sorozatát használt, amely mechanikus karok segítségével közvetítette az üzenetet. Aztán 19. század elején egy Samuel Morse által, vagy Morse által bemutatott elektromos távíró radikálisan megváltoztatta ezeknek az üzeneteknek a kommunikációs sebességét, nagyon gyors és nagyon hosszú távú üzeneteket tudtak küldeni már egy Morse kód segítségével.
Hát azért tulajdonképpen kidolgozott egy nyelvet, ami rövid és hosszú sípolások és szünetek kombinációjával kódolta le az ABC-t. Ennyi.
A börtönökben mai napig használják ezt a fűtési rendszert ütögetve, és például, hogyha az együttés, az azt jelenti, hogy rohadtul bevertem a könyökömet.
A sok ritmikus ugyanolyan ütés meg azt jelenti, hogy beszólt nekem.
Igen, és a cellatársam éppen dolgozik. Igen. Rajtam.
Igen. És aztán ugye a 20. században modern kommunikációs eszközök feltalálása ugye forradalmasították, hogy Alexander Graham Bell 1876-ban bemutatta a telefont, aztán, és akkor már rendesen lehetett hosszú távú beszélgetést folytatni szóban. Aztán a kommunikáció fejlődésének tekinthetjük a 20. század elején a rádiót, majd a később a televízió megjelenését is, ahol ugye az egyirányú kommunikáció, de óriási mennyiségű adatot meg információt lehet közölni egy irányba. És hát ugye itt már megjelent a kommunikáció szórakoztatására használatába. Ugye lazán kapcsolódik a dologhoz, hogy a Rang Milord című, Csengetett Milord című sorozatban már megjelenik, hogy a telefonos hírmondót használta a Harry, és akkor mondták is, hogy és akkor mit közvetít a BBC? Azt mondja, hogy hát komoly zenét, üzleti híreket, meg ilyeneket. És nem lehetne, hogy valami szórakoztató adás legyen? A BBC nem közvetít szórakoztató műsorokat. Hogy néz, hová vezetne az? Úgyhogy az elején még tényleg ilyen érdekes dolgokra használták, amit ugye ezt a sorozat egy kicsit poénosra vett, de valóban így volt. És akkor aztán az egészet új alapokra helyezte a 20. század második felében az internet megjelenése.
Ó, ami... ne siessünk ennyire előre, hát azért a televízió megjelenése az számos, meg mondjuk a rádió is számos vitát vetett fel, hogy mi lesz így a zenei társulatokkal, meg a színházzal. Hát a tévében lejátszák a színházak, senki nem fog színházba menni. Tehát
meg hihetetlen... a mozik is megöli.
Így van, minden volt. Tehát ilyen hihetetlenül nagy ellenérzéseket váltott ki az egész.
Azért bármilyen technológia megjelenik, mindig van egy nagy csoport, egy általános nagy csoport, ami mindig tiltakozik és ellenzi, és azt fogja mondani, hogy ez így nem jó, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, ebből akármi lesz. Most arra leszek kíváncsi, hogy ugye lassan beindítják a 6G-s kommunikációt a egy-egy kísérleti telepen, hogy azzal mi lesz, hogy már az 5G ellen is hogy érveltek, meg gyújtogatták.
De most már be vagyunk oldva, szóval nem fog számítani.
Most már mindegy, azt mondod?
Igen, a csipek már bennünk vannak.
Igen. Annyi, hogy most már nem kell majd sütőberendezést, mert csak oda tartod a fejedhez a tojássütőt, és akkor megfőzöd a tojást, és kész.
Mármint, hogy csak a telefonodat beállítod, és
a
akkor...
A tojást, persze, hát igen, a chip megvéd téged, te csak
kommunikálsz. Akkor lágy tojásod lesz.
Tehát akkor elkezded a nyers tojást tenni, és mire az út a harmadik kanállal jársz, addigra már főt lesz.
Így van.
Na, de már jó. Kemény tojást teszed a végén.
Nem kell ebédszünet, gondoljatok el, mert ezt olyan gyorsan megcsinálják, ezt az egészet munkaközben is tudsz így enni aztán.
Így van, nem kell melegíteni a kaját, hanem fogod ezért ilyen kis kockákat, egy kanálnyi jégkockát emelsz a szádhoz, és már a forró leves csúszik bele a gyomrodba.
Király.
Na. Sőt, A másik dolog meg az, hogy nem kell dolgoznod igazából, mert nem te fogsz dolgozni, csak kikapcsolják az agyadat a 6G-vel, és dolgoztatnak. És te nem fogsz emlékezni semmire. Tök jó lesz. Csak a boldog. Volt egy ilyen film is, nem? Hogy,
sorozat, hogy igazán, volt
a, sorozat volt. Nem
az Apple TV Plus-on, amikor szétválasztották az embernek a tudatát,
szóval a idejét, munkaidejét,
meg a igen. Külsőt.
Hú, az kemény. Kemény. Na ettől félnek a konteósok, hogy ez lesz, hogy irányítani fognak minket.
És honnan tudod, hogy nem?
Hát igen, honnan tudod, hogy már nem irányítanak, nem emlékeznél rá úgyse.
Uh-huh.
Lehet, én hogy tudnám. Álmodba dolgozol.
Én tudnám, de hogy tudnád, az agyad nem hagyná. Nem is kéne túl bonyolult, csak annyit mondani, hogy kérem a te álmat. Visszautalva Douglas Adamsre a bevezetőből.
Igen, ja. Remélem, ti tudjátok, ki ő is megvan a törülközőtök.
Törölköző nélkül soha nem megyek.
Mert hamarosan érkezik a törcsi nap, úgyhogy készüljetek.
Heftél már azzal a Kulfi Ford Prefekttel? Ő aztán a sofár. Mindig sofár. Tudja, hogy hol van a törölközője.
Hát.
Na, ugorjunk tovább.
Én is
és nektek is a Vogon Irodalom a kedvencetek, ugye?
Így van.
Abszolút. És még le se kell rágnom a két lábamat. Mert én bírom. Menjünk tovább a kommunikációval.
Jó, szóval ott tartottunk, hogy az internet ugye megjelent a 20. század második felében, ugye ez sokkal inkább modernizálta meg, sokkal inkább elhozta mindenki számára, elérhetővé tette a kommunikációt.
Ráadásul az azonnali kétoldalú kommunikációt.
Hiszen gondoljunk bele, régen ugye olyan telefonállomásokat kellett létesíteni, amik helyhez kötöttek voltak, aztán ezeknek a bérleti díja is igen magas volt, még az állandóan elérhető internettel gyakorlatilag bármikor megszakítás nélkül tudtunk egymásnak üzenetet küldeni, aztán később, mikor a mobil tarifákba is megjelent az internet, akkor az addigi percdíjak lementek adatdíjakra, és ugye az adat kapcsolatos hívások azok mindig sokkal olcsóbbak lettek, és egyre egyszerűbbek, és hát elértünk odáig is, hogy ugye megint csak egy lazán kapcsolódó dolog, hogy amikor 10 évvel ezelőtt én kiköltöztem Írországba, akkor még annyi volt akkor úgy hagytam otthon, feltelepítve 2 számítógépet, 1 laptopot, 3 telefont beállítva, hogy végigmenjünk a kommunikáción, mire felértem Ferihegyre, abból már 1 laptop nem működött, aztán gyakorlatilag a 3-4 hónap alatt szépen leamortizálódott minden kommunikáció, hogy a 6. hónapban már gyakorlatilag csak telefonhívás működött, és aztán elértünk odáig, hogy édesanyámnak lett 1 évvel ezelőtt egy telefonja, és mondta, hogy hát majd megvárja az egyik unokáját, hogy elérkezzen hozzá és beállíts, és mondtam neki, hogy de hát miért nem állítod be te? És azt mondta, hogy hát ő, hogy tudná már ezt 70 éves fejjel beállítani. Mondtam, hogy na, akkor kapcsold be. Bekapcsolja. Azt mondja, hogy hát azt írja, hogy kapcsolódna egy wifi hálózatra, ez a hálózat elérhető. Mondom, tudod a kódját? Persze, tudom. Akkor írd be. Beírta, akkor ezért kér egy Google accountot. Jó. Tudod a Google accountot? Igen. Akkor állíts be. Oké. Tik, be volt, és szépen elkezdte magára húzni a régi telefonja, beállított applikációit, meg mindent, és gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy egy 70 fölött, 70 pluszot és édesanyám be tudja állítani, és lehet kommunikálni. És ezért ez nagyban az internet, illetve az okos eszközök tették lehetővé.
Meg nagyban a fejlesztők, akik olyan kódot, meg olyan felületeket gyártanak, ami már user-friendly, és tényleg bárki el tudja, egy gyerek el tudja indítani. Uh-huh. És tudja kezelni.
És hát már ez a user-friendly dolog, ez ugye elég jól van, amit ugye tudjuk, hogy az internetes szerzetest is úgy hívják, hogy felhasználó barát.
Uh-huh. Hát igen, mert régen úgy volt, ugye, hogy odarakták a kis telefonos isasszonyt a pulttal, és megtanították neki, hogy jön hívás, akkor ezt a dugót, ebbe dugd át, meg ide dugd, beszélsz, ezt meg azt, és akkor ezt mind meg kellett neki tanítani. Aztán jöttek ezek a modernebb technológiák, ott is mindent meg kellett tanítani. De ma már az a trend, hogy ha egy kezelőt leültetnek egy pulthoz, vagy egy weboldalt akar kezelni egy teljesen laikus ember, azt se veszten el, az is tökéletesen tudja, hogy mit, hol, mikor kell megnyomni, mert a felület gyakorlatilag vezérli. Ez nem tudom, hogy a modern idők szele, hogy ezt így kell csinálni, mert ha belegondoltok nagyon-nagyon régen, ugye a füst kommunikáció időjében, sokat nem kellett vackolni, mindenki tudott tüzet rakni, kirakod a tüzet, rárakod ezt a lepelt, aztán nyomogatod a füstöt. Tehát az egyszerű volt. Aztán ahogy egyre bonyolultabbá váltak a dolgok, szerintem úgy kellett egyre inkább arra fókuszálni, hogy oké, okay, bonyolult, még bonyolultabb, legbonyolultabb, de akkor ezt valahogy kezelni is kell, és így fordult át az, hogy nem elég megcsinálni a technikát, meg is kell tanítani, nem elég megcsinálni és megtanítani, de használni is tudni kell, és ezért lett egyre inkább szem előtt az, hogy könnyen is lehessen kezelni, ne csak jó legyen.
Erre egy tökéletes példa, hogy a tengeri jelzésrendszerek is ugye fejlődtek, mert először egy füstés és bonyolult üzenetrendszerekkel beszélgettek egymással, ami a korai fahajuk idejében ez elég veszélyes volt, hogy tüzeket kellett gyújtani, és azt is tükörrel kellett egymással ugye azon keresztül lehetett egymással kommunikálni, de ugye létrejött az a tengeri zászlójelek, például az International Code of Signals nevű rendszer, lehetővé tették, hogy bonyolult üzenetek küldjenek egymásnak mindenféle zászlók felhúzásával.
Ha, meg két zászlóval integetnék egymásnak is akkor.
De nem, először felhúztak különböző színű, formájú, alakú zászlókat, amik bizonyos szavakat jelentettek. Tehát létezett mindenféle szóhoz, mondjuk, hogy mit tudom én, támadás, ahhoz létezett egy zászló, és felhúzták a támadás nevű zászlót, és akkor tudták, hogy támadás van, vagy mit tudom én, kövessetek, meg ilyenek. És voltak ennek egy nagyon, nagyon bonyolult rendszere, amit aztán végül is kicseréltek erre, amit már Laca is mondott, hogy kettő zászlóval, illetve különböző színű zászlók különböző pozíciójában tartásával tudnak lejelezni nagyon sok mindent, ami még most is használatban van a legtöbb haditengerészetnél, a legtöbb tengerészeti eszköznél, vagy járműnél. Egészen pontosan azért, mert hogyha már semmilyen más kommunikáció nem működik, ezzel még mindig tudnak jelezni egymásnak.
Ja, ugyanis megvan a modern technikának az a csodálatos tulajdonság, hogy bármikor összeomolhat. És akkor kell valami foolproof megoldás, ami mondjuk a zászlóból integetés, a Morse code, a mit tudom én, fényfelvillanások használata, az még mindig működik, akár tűzzel, tükrökkel.
Megint egy kis kitérő, hogy az egyik ismerősöm, illetve az egyik tanár, aki tanított minket, vagyis engem, meg sok minden más rajtam kívül, ő benne volt a CubeSat, a Magyarország a MASZAT nevezetű magyar műhold ilyen kis CubeSatnak a tervező csapatában, és ő mesélte, hogy olyan, van benne több kommunikációs berendezés, de a legvégső esetben, amikor már semmi más nem működik, akkor a telemetrikus, vagyis a repülési adatokat, meg a belső önjelentéseket, az képes morzekóddal, még képes volt még morzekóddal lemorzézni a földre. Tehát már még ilyen bekapnak, tehát a tartalék tartalékának is volt egy tartalékja, ami egy elég vicces dolog, ilyen 10 centiszer 10 centis űreszköztől. Ugye az a baj, hogy a zászlójelek használata nagyon zavaró volt, amikor ezeket a különféle zászlókat kellett felhozni, és hát ez nagyon nagy problémát okozott a tengeri csaták során, ami néha komoly melléfogásokat, illetve veszteségeket okoztak, hogyha téves parancsokat követtek, vagy rossz pozícióban manőverezték magukat. És hát ugye a távíró volt egy nagy kommunikációs forradalom, a hajók közti kommunikációban is, illetve amikor megjelent a radar és a GPS, amikor amikor már saját magukat, illetve jelentették, hogy hol vannak, illetve egymás GPS koordinációját is tudták, ez is nagyon biztonságossá tette. És hát ugye elérkeztünk a végső ultimate megoldáshoz a tengeri közlekedésben, amikor a műholdas kommunikációt használják, amikor a világon bárhonnan, bárhova tudnak üzenetet küldeni, és hatékonyan tudnak kommunikálni. És hát jelen pillanatban most ez a legerősebb.
Ja, ráadásul mostanára már a kódolás és dekódolás műveletét azokat a gépek végzik, ugye számítógépek, programok végzik, úgyhogy igazából ezzel nem is nagyon kell foglalkozni. Ugye belebeszélsz egy mikrofonba, megnyomod az átküldés gombot, vagy megnyitod a csatornát, belebeszélsz a mikrofonba, és a másik oldalon meg is kapja a vevő ugyanazt az üzenetet, ugyanabban a formában nem kell kódolni semmit. Legfeljebb az ő fejében kell kódolni, ha mondjuk egy más nyelven beszél, akkor ugye a fordítást azt már az agya végzi el, de ez megint másik dolog. Na és mi lesz a kommunikáció jövője, Isti?
Hát szerintem, ha megérjük azt, amikor a Elon Musknak a cége, ez a Neuralink be tud kapcsolódni a kommunikációba, és a közvetlen adott kommunikációt fogunk agytól agyig kommunikálni egymással, az lesz az ultimate megoldás, amikor nem az lesz, hogy félreértjük egymásnak, amit mondunk, hanem magát az érzéseket is kommunikáljuk, és nem csak a tehát nem lesz az, hogy valaki félreérti a szarkazmust, vagy támadó jellegűnek érez egy egyszerű baráti kérdést, hanem egyszerűen kommunikálni fogja az egészet. Nem biztos, hogy a Neuralink-kal lehet, hogy valami más lesz, lehet, hogy nem 5 év múlva lesz, hanem 500 év múlva, de hiszek benne, hogy az emberiség el fog jutni egy olyan helyre, a helyzetbe, amikor igenis képesek leszünk félreértésmentesen kommunikálni végre egy nyelven.
Majd hát ez nagyon utopisztikusan hangzott.
Majd az Apple kidobja a Apple Neuracom szemüveget.
Ez ilyen negatív Babylon tornya, amit te itt elképzelsz.
Vagy egy Bábel halat fogunk mindenki a füljáratába helyezni.
Fú, az érdekes. Digitális Bábel torony. Na jó. De ha már digitális dolgok, akkor én megkérdeznék titeket, hogy szerintetek mostanában, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az ilyen zeneszámok, videók értékesítése, mozifilmek értékesítése már nem igazán ugyanaz, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor ugye CD-n, DVD-n megvetted a kedvenc zenei előadódnak az új lemezét, vagy a kikölcsönöztél egy filmet, vagy megvettél egy filmet, mert ugye most már le tudod tölteni a mozifilmet, le tudod tölteni a zeneszámot, sőt, nem is kell letöltened, mert most már streamelsz, és igazából ezeknek a digitális javaknak az adásvétele igazából, hát nem tudom, de szerintem most már ingyen gyakorlatilag bármilyen adathoz hozzáférsz. Tehát egy előadó, ugye, miből él egy előadó? Mondjuk egy zenei előadó abból él, hogy elkészíti a lemezét, több dologból él, elkészíti a lemezét és eladja, ugye a fizikai adathordozón magát a zenét, meg ugye a koncertekből. A koncertekkel nincsen baj, az ma is működik, az emberek szeretnek elmenni koncertekre, együtt pörögni az előadóval, stb.
Ne haragudj, hogy megszakítalak, de én azt úgy tudom, hogy mostanában a nagyon-nagyon-nagyon magas eladásszámú, tehát ilyen Taylor Swift-ek, meg Beyoncé, meg ilyeneken kívül az összes többi előadó nem tud megélni a digitális eladásokból, hanem elsősorban a koncertekből tartja fenn magát. Tehát ezért vannak ezek a szuperkoncertek, meg sok-sok mi az Budapest sportcsarnokot, vagy hogy a fenébe hívják, megtöltő aréna koncertek, mert ebből van igazából pénze az előadónak, nem a Spotify lejátszásokból, vagy a YouTube streamekből.
Ezeket más néven super spreader eventeknek is hívják.
Na, de nem tudtam. De biztos.
Ahol a Covidot lehet elkapni ügyesen.
Ez az. Ja, értem, a szuperterjesztő. Az vicces. Na, de érted, ez a gond, hogy szerintem ez a digitális javaknak az adásvétele, ez egy teljesen más üzleti modellt kíván meg, mint 20 évvel volt. De egyébként már amikor megjelent a Spotify, sőt, mikor már megjelent az, hogy az interneten keresztül te le tudsz tölteni anyagokat, már akkor fel kellett volna merüljön, hogy egy olyan üzleti modellváltásra van szükség a digitális műveknek a terjesztésében, ami megköveteli azt, hogy szakítsanak az eddigi adathordozón való terjesztésre. Mert ugye mi volt eddig adathordozót? Ha vettél, mondjuk vettél egy MP3, nem MP3, bocsánat, egy pendrive-ot, akkor annak az árába beépítettek valamilyen díjat. Igen, az Artist Just-nak való díjat, ami ő szétosztott a művészek között. Ami egy nonsense, hiszen én mondjuk, ha pendrive-ot vettem, nem feltétlenül raktam rá semmilyen zenét vagy filmet. Én adatokat meg programokat használtam rajta. Amiért mondjuk fizettem egyébként néha.
Vagy esetleg én írtam.
Vagy esetleg, igen, én írtam. Tehát, ja, ez szerintem egy eléggé ilyen pótcselekvés volt. És én arra gondoltam, hogy az én véleményem szerint igazából az előadókat ugyanúgy kellene megfizetni, mint bármilyen munkát végző, vagy termelői munkát végző ember. Tehát, ha én dolgozok, akkor én azért kapok fizetést, mert előállítok valamit. Az előadónak azért kellene juttatást adni, mert ő előállította azt a zenét, mert nyilván a koncert az egy másik dolog, az egy előadó művészet, de magáért a termékért neki nem jogdíjat kellene fizetni, hanem az előállításért.
És ki fizet azért?
Na igen, és itt jönnek be ezek a kérdések, hogy vajon ki fizetne az állam mondjuk, vagy nem tudom, a globális valaki? Tehát igen, itt vannak ilyen dolgok, és szerintem ezt úgy lehetne megoldani, hogy lehetne egy nagy globális, nem vállalat, hanem egy nagy globális érdekképviselete ezeknek a előadóknak. Mondjuk, nem is tudom, művészeti ágonként külön, és akkor azon belül lehetne ilyen rating a művészeknek. Nyilván egy Katy Perry most a legnagyobb sztár, tehát az ő ratingje az magas, de ugyanígy, mint a színészeknél, tehát hogyha egy nagyon ismert színész, nyilván magasabb gázsira számíthat, mint egy kezdő színész.
Szerintem ez nem jó, amit mondasz. Szerintem hagyni, változás mindig van, volt, tehát változni fog, majd utat tör magának.
De a változás az úgy működik most jelenleg, hogy tényleg a digitális termékekért nem fizet senki, semmit. Mondjuk én fizetek nyilván a Spotify-nak azért, hogy hallgassak zenét.
Hogy ne, én nekem is a Spotify-kontom, és de az nem. Legális, de ugyanúgy a Netflix, Amazon, hát fizetek.
Ugyanúgy a YouTube Premium-nél.
Konkrétan egy zene előadónak én nem fizetek.
Jó, én de azt mondom, hogy igen, de
ezek a lejátszó streaming szolgáltatók fizessenek az előadóknak?
Ők fizetnek.
De fizetnek is.
Jó.
Persze.
De mondjuk nem annyit mondjuk, mint egy...
Hát te gondoljatok bele, hogy itt nem csak az előadókról, ja, bocs, mondjad.
Ahogy mondta István is, igazából az előadók bevétele most a koncertekből van igazából, mert digitális példányok eladásával már nincsen semmilyen bevétel.
Na, az van, hogy a lejátszásonként ad valamennyi nagyon apró pénzt a Spotify az előadónak. Tehát megvan határ, illetve hát a jogdíj tulajdonosának adja, ugye itt ez a fő probléma. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a kiadónak, aki a tulajdonában van ez a zenei szám, elutal a Spotify, mit tudom én, egy eurócentet minden egyes lejátszásért. Ami azt jelenti, hogyha, mit tudom én, 3000 meghallgatás 3000 meghallgatás van egy zeneszámon, az gyakorlatilag egy kiflire elég. Hogyha 30000 van rajta, abból már lehet venni egy ebédet valahol, hogyha 300 millió, akkor abból már lehet venni egy villát valahol a kaliforniai régióba.
Igen, de a rádióállomások is ugyanígy fizetnek, akkor a plázák fizetnek például, hogyha szól valami, vagy ők is, amit használnak, azután fizetnek.
Na jó, azért nagyobb. Éppen ez szerintem a nem igazán jó. Most, ha valaki megcsinál egy számot, akkor a jogdíjai után ő évekig fogja kapni a pénzt. Én értem, hogy keveset kap, de akkor is évek múlva is fog kapni pénzt érte. gondolom van valamilyen elévülési szakasz, nem tudom, 20 évig
kapja. 75 év.
75 évig, bakker, hát. Az mekkora nyugdíjas állás már, hogyha én egy zenekar tagjaként... De
egy azt, számot de,
szerintem ez így nem, ez így nekem valahogy nem kóser. Szerintem az lenne az igazán jó dolog, ha valaki előállít egy terméket, azért, mert ő előállította, azért valóban kapjon egy rendes pénzt, egy rendes összeget, de utána már, hogyha azt valakik használják, valakik, tehát nem használják, hanem hallgatják, vagy nézik, azért már ne kelljen fizetni.
Figyelj, szerintem el vannak a művészek így is, a zeneiparban szerintem
ez a baj, van. Látod, ez a baj, hogy el vannak, de mégis az van, hogy a jogdíjakért kevés pénzt kapnak. És ennek így semmi értelme, érted? Hogyha...
Nem, hogy? Mert szerinted hát... nézd már meg, tényleg említetted a Katy Perryt, tehát nem csak ő magának keresi meg a pénzt, hanem olyan entorázsa van, tényleg 100 embert eltart minimum. Akkora, és akkor azért... hány ilyen sztár van?
Én
meg a kisebb előadók is szerintem még a mai napig meg tudsz tölteni egy sportcsarnokot egy kis városba, egy csomó.
De az megint csomó más, millió a koncert hely, megint de, más.
Hát
én
jó,
most nem
de
a koncertekről beszélek.
Igen, de hát van, amikor ezt már úgy fogják föl szerintem manapság a számokat, hogy azok egy ilyen reklám, hogy bevonzák az embereket a koncertekre, és akkor...
De ezt külön kell választani a terméket és a koncertet.
Igen, de már megint akkor visszatérünk arra, hogy ki fog fizetni, ki dönti el, hogy egy ilyen szubjektív dologba, hogy ki az, aki a jó, ki az, aki a legjobb, mi alapján rétingeled őket, tehát ez...
Mennyit adsz Taylor Swiftnek egy számáért, ami jól sikerült,
nem,
meg mennyit adsz a...
Nem, megint rosszul fogalmazol. Nem egy zene számért fizetek, vagy nem egy zeneszámért kell Taylor Swiftnek javadalmat szereznie, hanem azért, hogy ő előállította azt a számot, amennyit dolgozott vele, amennyit beleinvestált.
Hát igen, de ez a lényeg, hogy ő nem kőműves, érted? Nem de lehet megmérni az,
én értem, hogy mekkora falatrakoz de fel, pedig ezt meg kellene mérni, vagy nem meg kellene mérni, hanem,
meg kellene, nem lehet.
Hanem valamilyen rendszerben szerintem mit kellene megfogni. Én legalábbis úgy gondolom, mit kellene megfogni azt, hogy a jogdíjak mennyire szállnak el, vagy mennyire nem szállnak el, vagy mennyire van értelmük a jogdíjaknak. Most gondoljatok bele, ha jogdíjakért nem kellene pénzt fizetni, hanem mindenki szabadon használhatna zenéket, már pedig ma is vannak szabadon használható zenék egyébként, akkor mennyivel könnyebb lenne mondjuk egy rádiónak a dolga, egy étteremnek a dolga, bárkinek. Tehát akkor szabadon lehetne terjeszteni ezeket a zenéket, és szerintem valahol a kultúrának ez is a lényege lenne, hogy ezeket szabadon lehessen terjeszteni. Másrésztről a koncertek jók, azt én most elhagynám, tehát nyilván kellenek a koncertek, és kellenek abból számú bevételek, de magáért a zene előállításáért is kell honorálni egy művészt. És itt nem csak zenéről beszélek, itt filmről, itt akár egy szoborról beszélek. Mondjuk, ha valaki előállít egy szobrot, azért, hogy azt a szobrot valakik nézegetik, azért ő neki nem származik jogdíja, hogy a főtéren kín van egy szobor, és ahányan megnézik, az fizet neki pénzt.
Jó, csak én úgy látom...
A város fizet neki jogdíjat, mert kín van az egyik terén egy szobra.
Igen, de...
Álljunk egy kicsit máshogy bele. Te létrehozol egy programot, írsz egy weblapot, ami tök jól néz ki, van egy, mondjuk egy sablonod, amiben te tudod, hogy ha ezt a képet ide rakod, vagy ezt a változót itt változtatod, akkor gyakorlatilag egy uniformizált weblapot tudsz belőle csinálni. Ezt egyszer megírtad, jön egy következő ember, aki azt mondja, hogy szeretne egy honlapot, te ezt csak egy kicsit módosítod, és odaadod neki. De te ugyanazért az árért fogod odaadni neki, azért, mint hogyha a nulláról fejlesztetted volna ezt a weblapot, holott te használsz egy csomó dolgot benne. Tehát ez olyan, hogyha egyszer te megírtál valamit, akkor azt utána bárki nyugodtan használhassa. De nem már rögtön nem éreznéd annyira.
Nem, ez nem így van. Ez nem így van. Vannak olyan rendszerek, ilyen CMS rendszerek, most magyarul WordPress fogalmaztam, például. Ilyen tartalomkezelő rendszerek, igen, aminek a keretét, igen, azt értékesítik. És azt valóban lehet módosítani. De mondjuk, amit én csinálok, ugye megbízásra elkészítek egy weboldalt, azt, az nem CMS rendszer, tehát azt nem lehet így, hogy most odaadom neked a kódot, azt változtatgass, tehát ez nem így megy. Amit én használok, vannak ugyan úgynevezett backend keretrendszerek, meg frontend keretrendszerek is, mint a Laravel, Symfony, vagy a frontend a React, Vue, stb. Ezeket használom, ezekkel építek fel egy weboldalt, de az onnantól kezdve kész. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy van mint a két tiperi zenéje, az is ilyen, hogy persze ugyanolyan hangjegyekből áll, mint minden zene, de azt mégsem tudod csak úgy átszerkeszteni, mert hát az nyilván egy egyedi dolog.
Jó, de azért nem mondasz nekem, hogy egyes rutinokat nem emelsz át kompletten, egy egyes részleteket emelsz át kompletten.
Persze, ugye. Hát a Laravel keretrendszer az egy egységes dolog, tehát azt nekem már nem kell megírni, azt én használom.
Tehát Katy Perry viszont nem használhatja Beyoncé-nek az egyik refrénjét.
Nehogy azt mondd nekem, hogy nem használ ilyen dolgokat, hogy démol, meg nem tudom milyen...
De ez olyan, tehát te is használsz ugyanaz, if parancsot, nem, te if parancsot is használsz.
Katy Perry is használ meghatározott ütemű zenéket, meghatározott ütemű hangsorokat, nehogy azt mondd, hogy nem.
És megy is a lopás.
És megy is a lopás egyébként. Ez ugyanez, ne legyél tévedésben, ez ugyanez. Az én munkám a sokkal bonyolultabb egy zenénél. Mégis.
Nem feltétlenül értek egyet.
De bizony, sajnos igen. Egy zenét az alapokról fel lehet építeni viszonylag gyorsan, tehát 1-2 hét alatt. Ha én az alapokról kezdeném, és nem használnék mondjuk Laravelt, vagy ezeket a keretrendszereket, akkor az nekem több évig tartana. Hidd el.
Jó, tehát... de zene és zene között is óriási különbség van. Persze, egy Ennio Morricone-t egy technővel nem hasonlíthatsz össze.
Így van. Tehát én azt mondom, hogy azok a szervezetek, akik dolgoztatják a művészeket, azok fizessenek a művésznek azért, hogy ő előállította a zenét, előállította a zeneszámot, a filmet, a művet, és ne szedjenek jogdíjat. Viszont rendesen fizessék meg a színészt akkor is ott. Utána, ha ő ezt koncertre viszi, az megint más tiszta, nyilván ők szervezik a koncertet, ők termelik be a bevételt, stb. Ez is egy dolog, de ez a jogdíjrendszer, ez elavult, és ez megkeseríti nem csak a művészek életét, hanem a művészetet élvezni akarók életét is, mert nem élvezhetik ott is akkor a zenét, amikor ők szeretnék, mert jogdíjat kellene fizetni érte, mert mit tudom én milyen díjakat ki kell fizetni. Szerintem ez kontraproduktíva a kultúra terjedésének szempontjából is. Szerintem ezért ez a legfőbb oka annak, hogy egy másik üzleti modellre kell ezt átállítani.
Én értem, és egyet is értek veled, hogy biztos létezhetne ettől jobb rendszer. Tehát ez nem kérdés, hogy létezhetne ettől jobb rendszer. Az sem kérdés, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ingyen lehetne ezt élvezni mindenféle korlátozás, illetve jogdíjfizetés nélkül. Viszont ugye ezt már csak akkor tudnád ugye létrehozni, hogyha ebben mindenki egységesen minden szinten támogatná a dolgot. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ír valamilyen zenét, annak kellene, hogy az egész társadalom összedobjon valamennyi pénzt ezért.
De miért a társadalom?
Miért a társadalom? Más?
Ha én fejlesztek egy szoftvert, vagy én fejlesztek egy weboldalt, nekem nem a társadalom fizet, hanem a cég, akinek dolgozok.
Így van. De mivel ha nem neked adja...
Az én
weboldalamat
számtalan ember használhatja a világon, és ők nem fizetnek. Azért, ha felmész a YouTube-ra, te fizetsz valamit? Most attól függetlenül, hogy prémium YouTube-ot használsz, vagy nem. Ha mondjuk nem használsz prémiumot, te fizetsz azért, hogy
akkor
felmész egy weboldalra?
Fizetsz az időddel, azt a összével.
Ez megint más. Most ne keverjük majd a reklámokat. Felmész egy olyan oldalra, ahol nincsenek reklámok. Fizetsz érte?
Hát attól függ, mit akarsz rajta csinálni. Hát, igen.
Jó, de én még mindig nem értem, hogy gondolod, hogy akkor van egy cég, aki megrendel egy zenét a Katy Perryről, akkor már maradjunk nála, megrendel, igen. És akkor ők fizessenek valami egyszeri értéket, de utána akkor ki a jog? Akkor
de nem az a kérdés, a cégnek ezt miért éri meg?
A jogdíjjal nincsen gondom, azért van, azzal van gondom, hogy a jogdíjért fizetnek. Tehát legyen meg a jog, tehát mint művésznek nekem van jogom ahhoz, hogy magamének tudjam a művet. Tehát, hogy ne tudják másolni, ne tudják ellopni. Tehát ez benne van. De azért ne kelljen fizetni, hogy valaki élvezi a művemet, meghallgatja, megnézi azt.
De akkor mi az üzleti modell? Akkor miért csinálnám én meg azt, hogyha valaki nem fizet be érte?
Hát, mert amikor te megcsinálod, azért fizet neked a cég, akinek dolgozol.
Igen, és a cég honnan termel pénzt?
De érted, neked csinálta meg, tehát nem a cégnek csinálja meg, hanem neked, Lacának fogja, mert te élvezed, tehát te vagy a végfelhasználója. A Pékse tulajdonképpen a Pékse a eszébe a boltnak csinálja a kenyeret, attól függetlenül, hogy ott van, hanem annak, aki megveszi a boltból és megeszi. Tulajdonképpen hiába, tehát most azt mondod, hogy legyen egy bolt, ami megveszi az egészet, és innen ingyen adja a kenyeret mindenkinek.
Hát ingyen adja, de
találj ki jobb módszert.
De várjál. De a koncertszervezések, az egyéb dolgoknak a megszervezésére a cégnek igenis van bevétele.
Hát szerintem ugyanez megy most, jó, csak hát el helyes... van tolva, amit te mondasz, te áthelyezted máshova a hangsúlyt, igen. De
igazából nem vagyok gazdaságtudós, meg nem vagyok közgazdász, meg semmi ilyesmi. Én csak azt látom, hogy ez a jogdíj fizetési rendszere, ez a mai társadalmat, meg az egész digitális javaknak a kérdését megnyomorítja. És ez így nem jó. Igazából most csak okoskodunk ezen, hogy ez hogy lehetne jobb. Nekem csak benyomásaim vannak erről, hogy ezt hogy lehetne jobban, és igen, valahogy értékesítenek el a zenéket. Nem tudom. Én szerintem a jogdíj fizetés az rossz. Ennyi.
Jó. Én egyetértek veled, viszont azt is be kell, hogy valljam, hogy nem tudok jobbat. Nem tudok elképzelni működőbb, olyat, ami működő rendszer, olyat nem tudok elképzelni, ami felválthatná.
Ahogy én látom, itt csak azt kellene kitalálni, hogy az a cég, az az interpretor, vagy nem tudom, akinek dolgoznak a művészek, akik összefogják a művészeket, azok hogy generálnak maguknak annyi profitot, hogy abból ki tudják fizetni a művészeket, akik termelik a műveket, úgy, hogy a jogdíjakat teljesen mellőzik. Nem tudom, hogy a jogdíjakból ezeknek a cégeknek, mennyi bevételük származik, hát szerintem.
Mindegyiknek. Hát meg külön szerződések vannak. Hát nézzetek utána, valakit érdekel, de a TLC az egy ilyen a fiatal lányokból álló Amerika együttes volt, és a sztoriuknak. Ők is nagyon fiatalok voltak, mit tudom én, melyik rekorddal kötöttek szerződést, és gyakorlatilag ki voltak semmizve, míg a Record Company őrült nagy pénzeket csinált, mert ügyes ügyvédjeik voltak, a fiatalok nem aláírtak mindent, amit eléraktak. Tehát azt mondom, hogy itt nem, ez egy vad, wild, wild west a mai napig szerintem. Tehát nem hiába vannak olyan menedzserek, akik őrült pénzeket kaszálnak, mert ügyesen tudnak dolgozni, meg vannak olyan sztárok, akik hiába csináltak jó zenét, lecsúsznak, mert nekik nem jó szerződéseik voltak.
Tehát így van, és van egy csomó olyan zeneszám, amit te nagyon-nagyon sokat hallasz, illetve sok mindent csináltak belőle, gyakorlatilag nincstelenül halt meg, úgyhogy...
Tehát akkor a jogdíj rendszere mégiscsak rossz. Mégiscsak azokat teszi gazdaggá, akik csak rátelepednek a művészekre. Akkor valamit csak ki kellene találni.
Hát igen, én nem egyet is értettem veled.
Reméljük, ki fogunk találni valamit. Lépjünk tovább valami vidámabb dologra, amit szóltak hozzá.
Na.
Hoztam nektek újdonságokat. Képzeljétek el, új AR szemüveg van készülében az Immersed nevű cégtől. Az Immersed nevű cég, ez egyébként VR szoftver gyárt, ez az Immersed nevű program, amit én is használok néha az Oculusomba, illetve most már Meta. Igazából ez egy ilyen virtuális munkakörnyezetet létesít, ugye több monitort fel tud dobni, tud kezelni mindenféle részleges és teljes ugye ilyen AR élményt. Ez nyilván függ a hardvertől is, és most ők kidobták a hardverüket, ezt a Visort. Úgy tudom, hogy még nem kapható, még ilyen inkubátor módban van, de egész érdekesnek tűnik, hogy ez egy szemüveg, ami gyakorlatilag képes arra, hogy ezt az Immersed nevű programot futtassa, tehát olyasmi, mint ugye a most méltán népszerű Apple
Vision Pro, akarod
Vision
mondani?
Pro, igen, Vision Pro, bocsánat. Csak nem olyan bonyolult technológia, meg hát ilyen teljes AR.
Nem olyan szofisztikált, viszont egyharmadába kerül.
Igen. Ilyen
Azt hiszem, még mindig dupla annyi, mint egy Oculus Quest 3.
Nem tudom, aha, nekem ilyen 350 euró környékén ajánlotta most.
Aha, hogyha kötsz egy, hogyha klubtag vagy, ami a klubtagság eszébe kerül, $30 kerül, és 2 évig kell fizetni, és akkor a tiéd lesz. Tehát tulajdonképpen hát, akkor, jó, akkor itt 1360 euró.
Formázni az, hát ez is egy üzleti modell, hát most mit mondjak?
Hát nem, itt csak annyit csinálnak, hogy ha vagy megveszed egy összegbe $999, vagy kifizetsz érte 1360-at, de akkor elég 300-zal kezdened, nem, 400-zal kezdened, és akkor a többit azt havi részletekbe fizeted ki 2 év alatt.
Na jó, valamit ki kellene találni egyébként, mert ezek az AR szemüvegek, nem nagyon találtam olyat, ami egyébként jó lenne munkára, és nem lenne, és nem olyan rohadt nehéz, mondjuk, mint az Apple Vision Pro. Mondjuk az Apple Vision Pro-t nem is vennék, több okból sem. Egyrészt rohadt nehéz, másrészt rohadt drága. Másrészt
Apple logó van rajta.
Harmadszor meg nincsen iPhone-om, ami feltétele annak, hogy legyen Vision Pro. És nem is lesz iPhone-om.
Honnan tudod? Hát ha majd az új cég azt is ad.
iPhone az gagyi. Viszont van jobb az iPhone-nál, legolcsóbb okostelefon 2024-ben, az a Nothing Phone új verziója, Nothing Phone 2A. Ez egy ilyen kis lebutított budget phone, de nagyon-nagyon jól néz ki egyébként. Van már róla testing a kanadai Unbox Therapy oldalán. Egész érdekes a telefon. Igazából mindent tud, amit egy mai androidos flagship telefonnak tudnia kell. Jól is néz ki, többféle színben is kapható. A jó, feketében, meg fehérben, meg tejfehérben.
Hát de... az többféle. Ennyi, azt egy, kettő, fél. Több.
De hát, hogyha az a 300 euró, ez majd, ez semmi, igen, akkor én nagyon csóró vagyok ezek szerint.
Hát, mihez képest? Hát a flagship-ek között ez semmi.
Tehát azért ez 350. a 350.
De ez ja, össze, tehát funkcióban összehasonlítható egy Samsung S22-vel mondjuk, akkor ez semmi.
És kiderül ebből az Unbox Therapy-ből, hogy igen, tudja azt.
Tudja.
Na, azt? Na, durva mondjuk. De akkor se semmi mondjuk.
Hát nyilván nem semmi, mert megvehetsz, mit tudom én, 20.000 forintért egy Samsung A, nem tudom, 12-t, vagy A21-et, vagy valamit, és akkor azzal el vagy, mert lehet vele telefonálni, meg fényképezni, azt oké, jó, elmegy. De ez kifejezetten egy ilyen flagship, tehát egy ilyen, ez tud mindent. Jó kamera van benne, jó a telefon, gyors, hatékony. De
akkor az már nem semmi.
Hát abszolút
az nem. Már valami.
De ezt mondom.
Akkor rossz a név.
Hát, igen, de nekem is Nothing Phone-on van, tudjátok, az egyes verzió, teljesen tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Majd talán a 3-ra vagy a 4-re váltani fogok, de nekem ez most nagyon bejön, ez a márka. Mondjuk ezt a márkát ugye direkt azért csinálták meg, hogy az Apple-nek legyen egy androidos alternatívája, ez bejön.
Hát én kénytelen leszek idén telefont váltani, mert már a következő nagy frissítést már nem fogja megkapni a 10R-em, és hát úgy gondolom, hogy én a 14-nek a Plus verzióját fogom megvenni az iPhone-tól, tehát...
Így megszaladt a csacsi.
Mert?
Hát az nem olcsó.
Nem is drága. Egy ilyen 500 euró környékén van, úgy, ahogy én szoktam
Merit,
megvenni.
Mit szólsz ehhez, mint csóró magyar... Amikor valaki azt mondja a Nothing Phone 2 ára, hogy 350-ért nem olcsó, és aztán benyögi, hogy egy 14-es iPhone.
Én nem mondtam, hogy nem olcsó. Én nem mondtam, hogy nem olcsó.
Ami olcsó.
Hát Írországban könnyű, ott még tényleg a kerítés is kolbázó van nektek, hát csak
megszólni volt. Mert nem is kell, mennem is kell vágni belőle, mert reggelizni akar a család, és akkor kolbász kell.
Kobe marhából.
Nem, tényleg az lesz, hogy nekem venni kell majd egy valami új telefont, mert ugye az enyémnek már kifut a támogatottsága, nem fogom megkapni rá a legfrissebb iOS verziót.
Hát én meg se próbálok neked androidos telefont ajánlani. A androidos telefonok azok neked nem valóak.
Nem, mert az ugye az iOS gyerekeknek van rajta, és ez nekem nem jó. Ezt nem szeretem.
De ezért nem ajánlok neked, mert te még mindig ezen a gyerek szinten vagy. Na jó, menjünk át a szoftverekre. Ismeritek a Power Toys-t?
Megmondom neked, hogy nem.
Nem ismered a Power Toys-t. Ugye ez egy Windowshoz készült ilyen kibővített funkciókkal operáló dolog. szerintem nagyon-nagyon hasznos dolog, nagyon sok mindenre jó. Én többnyire a képernyő felosztást használom benne, de nagyon sok minden másra is használtam. Most jött ki hozzá egy új funkció, egyébként nagyon sok új funkció van benne, folyamatosan bővítik. Például nézzük csak, van benne ilyen, hogy ez a Fancy Zones, amit én használok, különböző kis alakzatokra fel tudod bontani a képernyődöt, és bele tudod rángatni a kis programjaidat, és akkor pont bele tud illeszkedni abba a kis felületbe, abba a kis kockába, amit te kijelöltél neki. Nagyon profi, nagyon imádom. De van benne ilyen image resizer, power renamer, több fájl tudsz egyszerre átnevezni, registry preview van benne, ugye ez Windows 11-hez, 10-hez, 11-hez készült, nagyon sok minden jó. Most ami legújabb dolog, ez a custom keyboard shortcuts, át tudod vezérelni a saját keyboardodat, hogy különböző shortcutokat tudjál létrehozni. Például most én majd meg akarom csinálni, hogy az ékezetes magyar betűket valahogy előcsaljam az angol billentyűzeten is. Ja, most én egyenlőre egy ilyen Linuxos free szoftvert használok ehhez. Hát jó, Windows 11-en nem Linuxos, de értitek valami ilyesmi, ez a Free Compose az, amit használok, hogy az angol billentyűzeten is elérjem az ékezeteket, de lehet, hogy ezzel a keymapperrel ezzel könnyebben meg fogom tudni csinálni.
Az Alt-Shift, az nem jó?
Nem működik. Amerikai billentyűzet nem működik.
Nem működik az Alt-Shift?
Nem.
Hát én simán fel van installva a magyar nyelvű billentyűzet, átváltok magyarra, ja, és hát akkor van
egy kezdetes. Persze, az működik, az nem Alt-Shift, hanem Windows Space nekem, de működik, persze át tudom váltani, de onnantól kezdve teljesen máshol vannak a karakterek is. Nem akarom megfestegetni, vagy ráragaszgatni a billentyűzetemre mindenféle hülye jeleket, tehát azért na, legyen már bennünk méltóság. Ahhoz egyébként egy külön billentyűzetet használok. Van egy ilyen kis USB-s billentyűzetem, amit használok ehhez. És erre ráfestettem a kis ékezeteket, mert azért nem kár.
Hát én ugyanezt csináltam a mechanikus billentyűzetemmel.
Jézusom, a mechanikus billentyűzetre ráragasztottál, ugye, ilyen címkéket? Uh-huh. Úristen, ez szörnyű. Hát a mechanikus billentyűzeten kiveszed a kékepot, és kicserül egy magyar kékepre.
De nem fogom azért naponta 13-szor átcserélni a kékepet.
Te nem akarod cserélgetni, csak extra jeleket akarsz rá, értem.
Így van.
Na jó, ez csúnya dolog. Ilyet nem csinálunk egy mechanikus billentyűzettel. Szóval én ajánlom mindenkinek ezt a Power Toys-t, nagyon szuper kis program, szépen elvegyül a Windows-os eszközök között, nagyon szuper color picker-től kezdve, host file editori, aki fejlesztő, az tudja, miről beszélek. Nagyon hasznos, tudom ajánlani mindenkinek. Aztán megnéztétek-e a Netflixen a Damsel című Dark Fantasy.
Nem néztem még meg.
De múlt héten jött ki. Érdekes, ugye ez egy ilyen sárkányos Dark Fantasy hercegnővel a Stranger Things-ből, ugye a főszereplő, a Millie Bobby Brown.
Ja, fehér Bobby Brown.
Fehér Bobby Brown. Jó van. Érdekes, hogy eléggé le van húzva a Rotten Tomatoes-on, legalábbis amikor én néztem, akkor még ilyen 55%-on állt, hát azóta már feljebb ment egyébként. Az audience score az meg még magasabb ennél is, de na, a de kritikusok elég
állj meg, tehát nem biztos, tehát ez a Rotten Tomatoes az úgy működik, hogy ha egy kritikus ad rá egy valamilyen értékelést, és azt mondja, hogy ez inkább pozitív, akkor azt egynek számolják, ha azt mondják inkább negatív, azt nullának számolják. Tehát lehet, hogy a 100%-ot ér el egy olyan film, amit mindenki 60%-ra becsül, vagyis azt mondja, hogy hát inkább pozitív volt, de annyira nem nagy kunst, mint egy olyan film, ami egy kicsit, bármilyen szinten is kicsit megosztó, amit mindenki 90%-ra értékel, kivéve egy kritikus azt mondja, hogy hát szerintem meg nem ér annyit, vagy mit tudom én, vagy itt leült, vagy valami, és ezt inkább negatívra számolja. Tehát egy 60%-os film a Rotten Tomatoes lehet 100%-os kritikai review-val rendelkező film, és mellette egy 90-valahány százalékos film is lehet akár alacsonyabb értékelésű. Tehát azért ennyit kell tudni a Rotten Tomato értékelésről.
Igen, de a Rotten Tomato a tömeg véleményt tartja előre, nem pedig az egyéni vélemények skálázását, vagy hogy mondjam. Mm-hmm. Tehát mindegy. A lényeg az, hogy viszonylag jó közelítése azért itt is. Itt az audience score az megint magasabb, mint a kritikai. Hát láttunk már ilyet egyébként, amikor a kritikusok lehúznak egy filmet, a nézők pedig többnyire tetszik nekik. Hát nagyjából itt is ez a helyzet. Én bevallom őszintén, nekem tetszett egyébként a film. Megvannak a maga hibái, mit tudom én, CGI lehetne jobb, de szerintem teljesen elmegy, teljesen profi a sárkány, meg van csinálva. A sztori szerintem az is rendben van. Ami a kicsit gagyi, azok a háttérelemek, ezek a tájképek bevetítése a színészek mögé. Ott volt néhány nagyon creepy jelenet, de összességében nekem tetszett egyébként a film. Ja, annyit még elmondanék, hogy ez nem gyerekeknek való, tehát azért itt ez egy dark fantasy megfelelő mennyiségű vérfröcsögéssel, belekkel és egyéb undormány dolgokkal az ő naturális voltában. Nem is tudom, ki rendezte.
Juan Carlos Fresnadillo.
Juan Carlos Fresnadillo. Oké, szóval nem rossz, szerintem elment.
Hát én nekem nem volt érkezésem megnézni ezt a filmet, mert én megvettem a Last Epoch-ot, és azzal tolom.
Igen? Komolyan? És komolyan. Hogy tetsz neked a Last Epoch?
A Last Epoch, kérlek szépen, az egy Diablo 3, de olyan szinten, hogy azt mondod, hogy megnyomod az a T betűt, akkor Tom Portál, ha megnyomod az a P betűt, akkor mindenféle nem paragonpontokat, de hasonlókat tud szétosztogatni. Tehát egy olyan Diablo 3, ami a mostani időknek felel meg. Tehát ha oda megy a ládához és kinyitod, akkor nem az van, hogy csak ott van egy kinyitott láda, hanem az abba látszik benne, hogy így csillámlik a dolgok, minden. Nagyon szép, nagyon ízléses a grafikája. Maga a játszás kegyetlen jó. Nagyon szeretem. Tehát az, hogy mégy és gyaksz, az mint egy Diablo 3.
Olyan sokkal tetszik neked?
Nagyon tetszik az a szés. Nem is hittem volna. Amit nem tetszik benne, amit nem tetszik, az, hogy a Diablo 4-hez hasonló skill tree rendszer van benne, ami bonyolult. Nem rossz, jobban tetszik, mint a Diablo 4. Látszik minden egyes, amit megfogalmaztam a Diablo 4-jel kapcsolatban, hogyha megváltoztatsz valamit, tehát azt mondod, hogy erre adok plusz egy pontot, akkor a százalék növekszik, semmi más. Itt látszik, hogy más csinál minden egyes fázisa, minden egyes varázslatnak, vagy képességnek, vagy valaminek. Nagyon jó benne, tényleg ez a játszás maga, ez egy fantasztikus dolog. Az, hogy élvezed a környezetet, hogy gyönyörű a környezet, nagyon sokat tölt. Tehát lehet, hogy az én gépem képességei nem megfelelőek hozzá, tehát lehet, hogy kellene hozzá valami erősebb gép, mint az enyém. Viszont az, hogy az egyik pályáról átmegy a másikra, és megáll, és tölt, és nem annyit tölt, mint egy Diablo 3, hanem többet. Tehát ez nekem ez negatívumként jött le. Ami nagyon tetszik, ez a loot rendszer, hogy nagyon szépen, szép lootok vannak, nagyon jól használható lootok vannak. Nagyon egyértelmű, hogy mit akarsz használni. Nem kell keresni Diablo 3-as háttérrel, nem kell keresni, hogy mi van. Tehát rányomsz fel, felvett egy cuccot, ráviszed az egeret, megnyomod a kontrollt, már látszik, hogy mi az, amiben különbség van. Tehát mondom, a kivették a Diablo 3-ból a legjobb dolgokat. Kihagyták belőle a legrosszabb dolgokat, ugyanis nem repetitív. Tehát nincs benne az, hogy jó van, akkor megint izét, ide megyek, megnyomom ezt a gombot, kinyílik, lemegyek, megölök mindenkit, feljövök. Nem ez van, hanem különböző pályák vannak. Úgyhogy én jelen pillanatban, hát először úgy vettem meg, hogy jó, hát akkor leülök elé, azt, hogyha nagyon utálom, akkor 2 órán belül úgy is refundolom, és kész. Hát jócskán kicsúsztam a 2 órából. Tehát körülbelül az első sessionbe kicsúsztam a szépből, a 2 órából, pedig nem is az első pillanatban vettem meg, amikor, hát ugye azt nem tudom, tudjátok-e, de amikor ezt elindították, akkor egyszerre, ez egy nagyon pici csapat, tehát valami 50 fős csapat csinálja az egészet. És amikor ők elkezdték ezt csinálni, a nagyon nagy hype-ja volt az ilyen action RPG-s csoportokon belül, és hát mondta is a CEO, hogy hát ők fel vannak készülve mindenre, és körülbelül úgy voltak felkészülve a nyitáskor, mint a magyar közútkezelő az első térre, hogy fel vagyunk készülve mindenre, kivéve a hóra. Tehát, hogy megjött, és akkor volt olyan, aki a Redditen arra panaszkodott, hogy elment a teljes két órás ideje, a refund ideje, úgyhogy ő várt a Q-ba. Tehát ez volt. Viszont most nincs ilyen. Most oda még rákattintasz, játszol. Tehát nincs várás, nincs queue, nincs semmi. Szépen működik.
Nem szóval fagyott meg egyszer sem. 34 eurót?
34,99. Úgyhogy ezért volt. Hát, kicsit sajnálom, hogy megvettem, de jó vele játszani. Ha Diablo 3 új season kijön, akkor ott hagyom érte, viszont azért, hogy minden nap van kedvem egy kicsit leülni elé játszani és nyomni, az létezik. Tehát az van.
És ha jól tudom, ez co-op multiplayeres, tehát nem ilyen
így van, négyes multiban össze lehet állni, és lehet csinálni ugyanúgy, mint a Diablo 3-at, hogy lehet egymást húzigálni jobbra-balra. Hát de még nem vagyok magas, tehát ilyen tizedik szint környéki karakterem van. Ráadásul újraosztottam a eszéket, és nem vettem figyelembe, hogy akkor elvesz egy-két képességpont, tehát lehet, hogy jobb lenne megint nulláról kezdeni, hogy, hogy lehessen vele törődni.
Én is nézegettem ezt a lasztapagot, meg sok, hát a streamerek azért felkapták egy ideje, a Striker, nem tudom, ismertek a srácot, aki Diablo-s
Diablo 3-at.
Amit
Riker. Riker-t mondtam? Ő is nagyon nyomta, őt szoktam követni. Érdekes, csak nem gondoltam, hogy neked tetszene, István, mert eléggé válogatós vagy ilyen téren, de én örülök, hogy rátaláltam.
Mondom, az, hogy a játszása az olyan, mint a Diablo 3, vagy jobb.
Jó, ez meggyőző. Hihetetlen, kedves hallgatóink, történelmi pillanat, egyetértek Istivel mindenben. Jegyezzétek le.
Írjuk fel a kéménybe korommal, ahogy nagyanyáink mondták.
Így van. Mert hát ugye ez a pont is elérkezett a mai adásban. Reméljük, hogy élveztétek ezt az epizódot is, hiszen tudjátok, a Hídnyugatra podcast az első alap alján. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok. Itt volt veletek ma Feri.
Sziasztok.
Histi.
Sziasztok.
És én, Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha szeretnétek, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon, hogy még jobb tartalmakat gyártassunk. A honlapunk elérhető a hídnyugatra.hu vagy a hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatási linket, de innen akár le is tölthetitek az adásainkat. Gyertek a Discord csatornánkra, ahol olvasgathattok, röhöghettek, kérdezhettek, kritizálhattok minket, akár élő szóban is, és még az adásainkhoz tartozó extra tartalmakat is találhattok itt. A viszont hallásra egy hét múlva mi újra itt leszünk.